Jeruzsányi Mónika vagyok, első diplomám szerint pedagógus, teológus, író, szerkesztő, gyerekmagazinnak vagyok a főszerkesztője, nagyon sok gyerekkönyvem, hittam, módszertanos könyvem jelent meg. Férjemmel, Mikkel Zsoltal valóban 5 gyermeket nevelünk, bár most már mind nagykorú, de szerintem ez a nevelési
folyamat
egész életen keresztül tartani volt. De most hálunk az előtt, a szakasz előtt, hogy most már úgymond kirepültek, és nincs a házban egy gyermek sem, furcsa, furcsára. Igen, amire itt János utalt, hogy a protestáns egyházak európai szövetsége meghirdetett egy egyházi énekíró pályázatot 2015-ben, a reformáció 500. évfordulójára, és a reformáció új himnuszát keresték, és hát ezt a pályázatot a Zsolt verseny nyerte, magyar zenekar megzenésítésében, és a hívban jön is fog valamit.
Szeretnénk hozni.
Ez a ének, és hát nagyon nagy élmény volt, mert Wittenbergben volt a diákadó, és egy picit most erről szerintem ez így a lelkünknek sokat ad. Hogy én csodálkoztam, hogy nem volt kórus, mert ugye ez volt az ősbemutatója a darabnak, és kiderült, hogy a Schlosskirchében 300 egyház zenész volt jelen, és gyakorlatilag a gyülekezet egy olyan kórus alakított, ami szemünk szánk elállta csodálkozást, amikor megszólalt ez az ének, úgyhogy hatalmas nagy élmény volt, és nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy a Luther szószéke alatt megszólalhatott magyarul ez a himnusz. Úgyhogy, hát ennyit értem
talán.
Digitális nemzedék sajátosságai, megszólíthatóság lehetőségei, ez egy nagyon komoly cím, és nagyon komoly a téma is. Azt hiszem, korunktól függetlenül mindannyian érintettek vagyunk ebben, mert lehet, hogy még soha nem kapcsoltuk be a számítógépet, de a gyerekeink, unokáink folyamatosan a számítógépen lógnak, vagy valamilyen okos eszközön, vagy valamilyen okos kütyön, és bizony ez minket, idősebb generációt sokszor félelemmel tölt el. És most nem az elrettentés miatt, de valóban vannak félelmetes dolgok az interneten. Van egy másik típusú előadásom, ami ilyen prevenciós, a veszélyekre elsősorban felhívja a figyelmet, és annak az előadásnak ez a cím, hogy virtuális rém, mert hogy rémesnek tűnik nagyon sok minden az interneten, itt csak néhány nagyon szélsőséges esetet emeltem ki. Ott a kislány, akit Amanda Toddnak hívnak, illetve a fiú azzal a bottal, ő a Star Wars kid, ők mind a ketten az internetes zaklatás egyik első áldozatai. Ugye az internetes zaklatás arról szól, hogy a gyerek kiposztol valamit magáról, és a többiek bántják emiatt. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor ez osztály keretek között valakit kiközösítenek, de az interneten sokkal-sokkal keményebben működik. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy Amanda volt az első áldozata, halálos áldozata az internetes zaklatásnak. Ő öngyilkos is lett. Star Wars Kid, aki azért kapta ezt a nevet, mert a Star Wars filmek idején készített magára egy videót, amin ezt a botot forgatja, mintha ő is ilyen Jedi lovag lenne, és emiatt a videó miatt kezdték el nagyon sokan bántani, és nem is elindult egy ilyen út az internethez zaklatással, viszont ami Amandánál nem történt meg, Amanda nem tudta szüleivel megosztani ezt a problémát. Star Wars Kid meg tudta osztani a szüleivel, és a szülők olyan módon tudtak a gyerek mellé állni, hogy ez a gyerek ki tudott jönni az internethez zaklatásból, ez egy hosszabb folyamatosan is nem tudom elmondani. A gyerek ki tudott jönni az internethez zaklatásból, és egy nagyon sikeres élete, végül is jött és a szülők beperelték azt annak a három gyermeknek a szüleit, akik ezt a videót megosztották, ami miatt elindult az internet az zaklatás. És ez szülőként, nevelőként nagyon fontos tudnunk, hogy ez egy ilyen precedens értékű terv. Tehát, hogyha a gyerekünket interneten zaklatás éri, akkor lehetőség van arra, hogy a törvény előtt úgymond érvényt szerezünk a jogainknak, hogy kártérítést kérjünk, kártérítést követeljünk, mert már születtek ilyen döntések. De ez egy kettős érű fegyver, mert hogyha a mi gyerekünk oszt meg olyan videót, ami, vagy fényképet, ami alapján elindul egy internetes zaklatás, minket is beperel. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a gyerek mit oszt meg az interneten. Tehát az internetes zaklatás ez a két kép. Itt egy maláj kislánynak az arcképét látjuk, ő hála Istennek nem valós, ő egy 3D-s csali, az FBI készítette ezt a Sweetie nevű kislány, és több száz vagy ezer pedofilt fogtak ezzel a nem létező virtuális lényel, és a negyedik kép, az a kisgyerek, aki ezt a fegyvert fogja, ez egy jelkép, de rendetesen különböző a terrorizmustól, a terrorbeszédtől, és hát bizony ez most már egy felgöngyölített folyamat, hogy például az ISIS, meg különböző szélsőséges politikai szervezetek a közösségi oldalakon keresztül szervezik be a gyerekeket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de egyfajta agymosáson mennek keresztül a gyerekek, 12-13 éves korú gyerekekről beszélünk. Az utolsó pontja az, hogy kiviszik őket egy arab államba, ahol egy terrorista kiképzésen vesznek részt, és úgymond élő bombaként jönnek vissza. És hát azt kell látnunk, ugye, hogy akik elkövették ezeket az utóbbi néhány évben a terrorcselekményeket, azok az emberek nem a mostani bevándorló hullámmal jöttek be Európába, hanem mások harmadik generációs bevándorló gyermekei. És hogy még élesebb legyen a helyzet, Magyarországról is fordítottak már vissza a magyar gyerekeket Fehérvárról, akiket így akartak. Tehát itt van, rettenetesen sok veszély jelent az internet. És mi szülők, nagyszülők vagy pedagógusok egy kicsit úgy is érezzük, hogy a gyerekeink és közöttünk van egyfajta szakadék, egy digitális szakadék, mint hogyha ők egy szakadék egyik oldalán lennének, mi pedig a másik oldalán, és nem nagyon tudunk ebben a virtualitás dologban egy nevezőre jutni. Ők nem értenek minket, mi nem értjük őket. És bizony, a digitális szakadék nem csak ilyen értelemben jelentkezik, hanem van a világon egy globális egyenlőtlenség, egy globális szakadék is. És amint nagyon érdekes, hogyha ez egy 2008-as adat, sajnos nem találtam korábbit, hogyha megnézzük, ez a világ digitális hőtérképe. Ez azt jelenti, hogy milyen lefedettség van, tehát hogy az adott országokban, adott területeken, milyen mértékben tudnak az emberek internethez jutni. És ugye ami kékebb vagy hidegebb színű, ott kevésbé van internet, minél melegebb színű az ország, annál több internet lefedettség van. És ha megnézzük ezt a térképet, egy érdekes jelenséggel szembesülhetünk. Ez az a jelenség, hogy azok az országok, azokban az országokban kisebb az internet elérés lehetősége, amelyek egykor gyarmatosított országok voltak, illetve amely országok most a világgazdaságban a legszegényebb országokat jelentik. Ugyanis megváltozott a világ gazdasági struktúrája, megváltozott a hatalom struktúrája. Tehát ahhoz, hogy a gazdasági szakadék túloldalára kerüljünk, alapvetően szükség van az internet használatára. A világunk olyan módon az internetre épül, hogy nem fogunk tudni, vagy a gyerekeink nem fognak tudni lépést tartani a világgal, az alapvető funkcióikat sem tudják elvégezni, ha nincs internet kapcsolatuk, és nem jó felhasználók. Mert nem elég az, hogy internet kapcsolatok lenni, hanem jó felhasználóval váljanak. Magyarországon nem találtam ilyen digitális sütérképet, de hogyha azt mondjuk, hogy a gazdaság és az internet lefedettség korrelációban áll egymással, mit gondolnak a Magyarország térképét kivetítve, melyek azok a területek, ahol nagyon kevés az internet lefedettség is van? Szabolcs, Borsodaba új zárvér, Baranya, Békés, Békés, Szolnok is részben, és hol van iszonyatosan erős lefedettség? Budapest, nyilván meg a dunántúli területek, a közép és a dunántúli területek. És hogyha megnézzük a különböző gazdasági mutatókat, ezek is pontosan ezzel egyeznek. Manuel Castells-re nagyon sokat fogok hivatkozni. Ő volt az első olyan kutató, aki szociológiai szempontból vizsgálta a hálózatos világot. És ő azt mondja, hogy ugye a tőkés társadalomban a hatalom az a pénz volt. Akinek van pénze, annak volt hatalma. És hogy a hálózatos világban a hatalom szerkezete úgymond megváltozott. Most már nem a pénz az elsődleges hatalom, hanem az információ, és az információ innovatív, tehát jó ötletekkel ellátott felhasználása. És ha ez megvan, akkor ezután szépen besorakozik a tőke is. Tehát egyetlen egy példát mondok most, ugye a szilíciumvölgy fiataljai, a Zuckerbergék, a többiek pillanatok alatt dollármilliárdosok lettek, mert volt egyfajta tudásuk, egyfajta információjuk, amit nagyon innovatívan, nagyon jó ötlettel felhasználtak. És ugye a hatalom struktúrája megváltozik, most már a legfontosabb a jó információ, és az információ nagyon jó felhasználása. És az információ alapvetően most már az interneten keresztül terjed. Tehát, hogyha gyerekeinket úgymond elzárjuk az internettől, ha túlféltjük őket a virtuális világtól, akkor gyakorlatilag hátrányos helyzetbe hozzuk őket a munkaerőpiaci helyzetben is. Tehát szülőként nem az a dolgunk, hogy túlféltsük őket, hanem az a dolgunk, hogy megtanítsuk őket, hogyan lehet az internetet jól használni. Erre példaként azt szoktam mondani, hogy az internet valóban olyan, mint az őserdő. Ahol a benszülöttek, majd erről szó lesz, a benszülöttek kiválóan tudnak közlekedni, hogy oda megy egy misszionárius, akkor nem tudom, naponta háromszor színpajt kap, mert itt liánokon csüngenek meg, függőháló, vagy függőhidakon mennek át, és olyan veszélyes mutatványokat tesznek, amit mi el sem tudunk képzelni, hogy hogy lehet megtenni. És hát féltjük őket, igaz? Tehát ugyanígy féltjük a gyerekeinket. De az az igazság, hogy ők ott akkor úgymond biztonságban vannak. De a dzsungel az valóban egy veszélyes dolog. Tehát a benszülöttek korán vannak. Mert vannak valós veszélyek. Csak nem biztos, hogy mindig az, és mindig ott, amit mi látunk, akik úgymond kívülről jövünk ebbe a világba. Ezért nagyon fontos megismerni egy kicsit, hogy mi is ez a virtualitás, és hogy milyenek is a gyerekek. Ami számunkra nagyon fontos, hogy iszonyatos mértékben átdigitalizálódtak a hétköznapjaink. Hát én 65-ben születtem, az én gyerekkoromban elképzelhetetlen lett volna mondjuk azt, hogy most jöttem a Pilis Csavára, és akkor az egyik kanyarba rám szólt a GPS, hogy túl gyorsan mész, meg most fordulj jobbra. Vagy otthon hagytam a mosatlant, és benyomtam a gépet, és már az, amelyek tiszta edények várnak. Vagy hogy a zsebeimben olyan számítógépek vannak gyakorlatilag, ami az én gyerekkoromban a NASA-nak nem volt. Tehát ha ezt így meghallom a gyerekkoromban, akkor nagyjából azt hiszem, hogy ilyen szkafanderekben járnak az utcán, és nem tudom, arról beszélgetni. Kémusztam elnyomni a nélkület. holna menjen, mert ennyire nem változott meg az életünk, de rettenetesen erősen átdigitalizálódott. Mindent átvert, úgymond a digitális kultúra, mindenütt jelen van a digitális kultúra, és nem tudunk szinte egy lépést sem tenni a digitális eszközök nélkül. Pontosan ugyanez van a munkaerőpiacon is. Az én sógorom, tehát ez egy kétkezi munka. Ez egy nagyon egyszerű kétkezi munka. Amikor ő elkezdte a szakmát, akkor itt konkrétan rárakták a fémet a vasesztergára, és itt kézzel csinálták. Na most eltelt 20 év, és gyakorlatilag ő ül egy számítógép előtt, előtte van 5 vagy 6 ilyen automata eszterga, és csak gombókat minden van. Tehát ilyen mértékben, ezek a kétkezi munkák is ilyen mértékben megváltoztak. És ez egy dolog, hogy megváltoztak, de nekünk lépést kell ezzel tartani. Tehát nekünk tudni kellett lépésről lépésre követni ezeknek az eszközöknek a megváltozását. Tehát ez egy olyan nyomás, főleg a mi generációnkon, amit nagyon nehéz volt meglépni, hogy lépést tudjunk tartani a munkaerőpiac változásával. Hát, hogy ne hozzuk a gyerekeinket ilyen helyzetbe, hanem ők rögtön lépjenek be úgy a munkaerőpiacra, hogy képben vannak a digitális világgal. Másrészt az internet a világ legnagyobb tudásbázisa. A probléma az, hogy az esetek többségében rosszra használjuk az internetet, bocsánat, hülyeségekre. Tehát számítógépes játékokra, meg a filmkai része, pornófilmeket néz, meg olyan dolgokat, amiket nem kéne. Pedig soha nem volt ilyen hatalmas tudásbázis az emberiségnek, mint ami most az interneten van. Gyakorlatilag azt mondja a szociológia, hogy ma már olvasni se kell tudni ahhoz, hogy bármiről, bármikor információt szerez, mert minden fönt van audiovizuális formában. És sajnos ezt a hatalmas tudásbázist úgymond nem használja ki az emberiség. Tehát egy kultúraváltás idejét éljük, megváltozott az információ szerzés módja. Manuel Castells mondja, hogy három ilyen nagy kultúraváltás volt a világ történelmében. Először, ugye, amikor szóban adták át az emberek a történeteket, a mítoszokat, képírással adták át az információt. Ez, egy picit neurológián is belemegyünk, nem nagyon, ez egy jobb agyféltekés ismeretszerzési folyamat, mert képi és hangi jelekkel szerzem az információt. Aztán itt a betűírás, úgymond a Gutenberg galaxis, és egy bal agyféltekés információ szerzésre látunk át, amikor is logikus műveleteket végrehajtva olvasunk, mert ha van egy szó, akkor ugye a szóban a betűk teljesen függetlenek az adott jelentéstől, mit jelent az adott. Először elemeznem kell, analizálnom kell, hogy milyen betűk, fel kell ismernem, abból egy szintézist kell hoznom, és utána asszociálom magára a szóval. Ez egy balaktöltetés nevékenység. És most ismét az audiovizualitás jön elő, mert hogy a számítógépen keresztül kép és hangi jelekkel szerezzük az információt. Ez majd a későbbiekben fontos lesz. De az a lényeg, hogy az írásbeliség és a logikus gondolkodáson alapuló kultúránkat felváltja ismét az audiovizuális ismeretszerzést. És bizony úgy érezzük, hogy ez egyfajta hanyatlás, egyfajta degeneráció. Mert ugye a jobb agyféltek és ismeretszerzés, azt tudjuk, hogy általában a művészek, meg a nagyon okos tudósok saját feldolgozottak, tudjuk is, hogy milyenek, mindegyiknek van egy kis lökete. És most úgy tűnik, hogy ez válik általánossá. Tehát most attól tartunk nagyon sokan, hogy elindult ez a fajta degenerálódás, visszafelé fejlődés, hogy a mi balagyféltetés, okos, logikus gondolkodásunkat fel fogja váltani egy ilyen jobb agyféltekés észlelés, és na, itt egy picit összecsúszott, nem biztos, hogy ezt az Einsteinnek tulajdonított idézetet olvasni lehet. Azért mondom, hogy Einsteinnek tulajdonított, mert az internetről szedtem meg, tehát egyáltalán nem biztos, hogy Einstein mondott ilyet. Mindenesetre ez nagyon szalad az interneten, hogy félek a naptól, amikor a technika az emberi kapcsolatokat háttérbe szorítja, és megjelenik az idióták generációja. És hát ugye nagyon sokszor ezt így érezzük, hogy annyira mások ezek a gyerekek, mint hogyha tényleg érzelmileg analfabéták, vagy idióták lennének. Hopsz, itt egy picit elcsúsztunk. Na mindegy, majd mondom. Meg szoktam kérdezni ezeken az előadásaimban, hogy valóban így van-e, és bízom benne, hogy az előadás végére fogunk erre tudni választ adni. De most nézzük meg azt, hogy mik is ezek a digitális generációk, amikről beszélünk. Mark Prensky, amiből csak az kilátszik, volt az első olyan kutató, aki az úgynevezett digitális generációkat vizsgálta. És ő alapvetően két kategóriát állított fel, 90-es években ezelőtt fordulóban, a digitális bevándorlók és a digitális belszülöttek kategóriánál. Itt, ahogy elnézem, majdnem mindenki digitális bevándorló. A mi generációnk az, aki úgymond a literalitás világában jöttünk fel. Mi még könyvet olvastunk. Mi még abszolút el tudtuk olvasni a kőszívű ember fiait, az egyedi csillag, sőt, örültünk neki, de élvezetet találtunk abban, hogy olvasunk. Tehát számunkra a literális kultúra, a nyomtatott betű kultúrája az elsődleges információszerzés. És már felnőttek, hogy idősebbek voltunk, amikor ez a bizonyos virtuális kultúra váltás elérkezett a világba. És ugye, mivel a munkánkhoz feltétlenül szükséges, a hétköznapjainkhoz feltétlenül szükséges a virtualitás, ezért megtanultuk a virtualitás nyelvét, de ahogyan Prensky mondja, mindig megmarad a virtuális akcentusunk. Soha nem fogjuk tudni anyanyelvi szinten beszélni a virtualitás nyelvét. És ahogyan az első generációs bevándorlók is egy mondjuk Arabországból, Európai Országból megérkeznek, vagy más kultúrából érkeznek, ugye megtanulják az adott ország nyelvét, megszólalnak rögtön, tudjuk, hogy ő nem született, tud is dolgozni, el is végzi a munkáját, de amint elvégezte a legfontosabbat, visszavonul a saját otthonába, visszavonul a saját kultúrájába. Tehát nekünk is az a sajátosságunk, hogy belépünk a virtualitás irányába, használjuk, nem tudom, munkát végzünk, bankolunk, vásárolunk, tehát ami szükséges, de mondjuk a szerelmi életünket már nem az interneten éljük, igaz? Vagy a barátainkkal nem ott csetelünk, és sorolhatnánk. Tehát csak a legszükségesebbeket, csak a legpragmatikusabb dolgokat végezzük az interneten keresztül. Tehát ezek vagyunk mi, a virtuális digitális bevándorlók. És vannak a digitális benszülöttek, ezek azok a gyerekek, akik mondtam, ugye a liánokon dolgoznak és mennek a függőhidakon, a digitális benszülöttek, akik már úgy születtek azoknak a generációja, hogy már több számítógép vagy okos eszköz volt otthon, és kiválóan beszélik, anyanyelvi szinten beszélik a virtualitás nyelvét. Számukra ez az elsődleges a nyelv, és majd látni fogjuk, a virtualitás világa az otthon. Ők ott érzik otthon magukat, nem itt a fák között meg. De számukra a virtualitás az, ami az otthont jelenti. És hát ez az elsődleges kérdés, hogy digitális benszülöttek, vagy digitális bevándorlók vagyunk, mert ettől függ, hogy milyen a viszonyunk az internethez, illetve a virtuális világhoz. A következő, egy másik típusú generációs elmélet, ezt is szerintem sokan hallották már, az XY, Z és Alfa generáció. Nem tudjuk részletesen elemezni, csak néhány mondat. Az X generáció, ugye én vagyok a legidősebb X generációs, Mi tipikusan digitális bevándorló vagy? Miért? Tehát látszik is, ugye? Muszáj használom, de azért távolszkodom. Tehát van egyfajta távolságtartások az interneten. Az Y generáció 80-as évektől 90-ig, ők egy sajátos nemzedék. A nyugati kutatás ezt a generációt abszolút digitális belszülőknek tartozik. De nálunk az Y generáció olyan helyzetben van, hogy egy kb. 10 évvel később lett nálunk a virtuális forradalom. És én azt szoktam mondani, hogy az Y generációsok azok, akik a legjobb helyzetben vannak, mert ők gyerekként még a literalitásban mentek fel, tehát ők is vannak a lelkületek, jó közszívű emberként, mondjuk az eddig csillagokat még el tudták olvasni. De egészen fiatal felnőttek vagy kamaszok voltak akkor, amikor megtörtént a virtuális kultúraváltás. Tehát anyanyelvi szinten beszélik a digitalitás nyelvét is. Tehát nekik két anyanyelvük van, a literalitás is, és a digitalitás is. Ez egy ilyen magyar sajátosság. Aztán jön a Z generáció, ugye 90 után születettek, ja, és az Y generáció mostani 20-as, 30-asok, akik most friss fiatal szülők. A Z generáció 95 után születettek, a mostani gimnazisták, egyetemisták, tehát most már egyetemisták anyagból. Gimnazisták, egyetemisták, és ők már abszolút digitális benszülőtek. Nekem a Csanádfiam, aki most érettségizett, ő ilyen abszolút Z generációs gyerek, aki kütyű nélkül egyszerűen nem létezik, tehát azért nem lehet, hogy kütyű nélkül legyen. És amikor 4 éves volt, akkor már a családban több számítógép volt, mert a munkához kellett, mindenkinek meg volt a saját internetes idejének, hogy milyen honlapokat látogattak. Ugye ez 14 évvel ezelőtt volt, tehát az én felhasználói szinten is egészen más volt. És akkor Csanádon ilyen nagy ornitológiai mániában volt, és kitalált, hogy megtalált egy ilyen bagolyászati honlapot, ahol különböző baglyoknak a tesztávolsága, csőborga, ilyenek voltak leírva. A probléma az volt, hogy ez angol volt. És jó, hát ugye az ember 5 mellette 10 percet, meg fél órát is fordítatta neki a baglyoknak a tesztávját, meg a tollazatát, meg hogy milyen egeret eszik, meg hogy eprendezi vissza. De hát egy idő után azért megmondtuk. És ez a akkor 4 éves gyerek kitalálta azt, talált valami internetes fordítót, és kimásolja, berakja a fordítóba, és megtudja az információkat. Én 15 évvel ezelőtt nem voltam ilyen felhasználói szinten. Ezt a gyereknek úgymond senki nem mutatta meg, hanem saját maga ismerte fel ezeket a lehetőségeket. Tehát ez az, amikor azt mondjuk, hogy benszült. Tehát úgymond a vérében. Tehát olyan módon tudja használni az internetet, és az internet által adott lehetőségeket, amit egy digitális bevándorló sokkal-sokkal több munka árán tud csak elérni. És hát itt van az alfa generáció, ők most mennek általános iskolába, akiknek ugye az óviban az első napon nem az a baja, hogy nem tudom, Jancsika meghúzta a hajam, vagy Pisti elvette a piros autót, hanem az, hogy nem volt wifi. Úgyhogy ezek a nagy digitális generációk, akikről most beszélünk, és most nem fogunk tudni így az YZ alfáról külön, mert ez egy hatalmas nagy topik, csak úgy általánosságban a digitális generációkról. Ami nyilván egy, hogy is mondjam, nem lesz annyira differenciált a kép, mint hogyha lemennénk külön az YZ vagy alfába, de egyfajta képet fogunk látni a digitális generációkról. Tehát feltettük azt a kérdést, hát emlékeznek egy-két diával ezelőtt, hogy akkor ez egy visszafelé fejlődés, digitális degenerációról van szó. És most egy picit muszáj tudományosnak lennem, hogy megértsünk, hogyan működik a digitális generáció agya másképp, mint a miénk. Ezt neurológiai vizsgálatok
kar bizonyították, és nagyon büszkék lehet, hogy mondom el, dr. Gyarmati Éva akadémikus bizonyította a Bálesszor világban ezt az agyműködés, ezt a neurológiai működést. Amiről beszélek, ezek neurológiai folyamatok felállta, mások lesz ezzel része alatt történik, beszélek. Amikor mi digitális bevándorló literalitáson felnőtt emberek, információt szerzünk, olvasunk egy szöveget, akkor az egy kifejezetten bal agyfélzekés tevékenység, ugye amiről beszélünk, hogy analízis szintén is, és aztán napszállunk egy picit. Tehát ha kreatívak vagyunk, akkor egy picit átküljük a jobb agyféltekékre az információt. Tehát mi egy fél agyféltekéket, hogy mondjuk az, hogy egy agyféltekéket használjuk, meg még egy kicsit a jobbra is. Most hogyan szerzi az információt a digitális nemzedék gyermeke? De elsődleges az audiovizuális ismeretszerzés, tehát jobb agyféltekésen szerzi az információt, ezért félünk, hogy visszafelé feljövünk. De nem áll meg itt az információ, hanem ugyanúgy átküldjük a bal agyféltekébe, végig visszük azokat a logikai műveleteket, amiket mi is, és aztán visszaküldjük az információt a jobb agyféltekébe. Nagyon-nagyon tényleg végtelenül leegyszerűsítve, amíg én mondjuk másfél agyféltekének használom egy információ feldolgozására, addig a gyerekem úgymond hármat. És akkor megkérdezem, hogy akkor ki használja ki jobban az agyát? Ő vagy én? Hiszen elég nyilvánvaló, hogy az ők azok, akik sokkal intenzívebben használják az agyukat. Mert hogy oda visszajel az információ. Erre mondja azt a pszichológia, ugye ez egy nagyon gyors átjárás, hogy nem az lesz, hogy a bal agyféltekés gondolkodás felváltja, a jobb agyféltekés, hanem egyfajta szimultán gondolkodás, ami még nem volt a világ történelme során, van csak a ugye nagyon-nagyon jó tudósok után csinálni, a művészek után csinálni, azt, hogy szimultán használja a két agyféltekét, ez most már általános a gyerekeink számára. És akkor itt állunk, most egy picit módszertem azok, de csak nagyon picit, hogy de szülőként is élünk benne, ha ilyen iszonyat okosak a gyerekeink, ha ilyen jól használják az agyukat, akkor miért nem teljesítenek az iskolában? Miért van az, hogy hozzák sorba gyenge jegyeket? Azért, mert a közoktatásunk, és most nem a tanulmányoknak, egyáltalán a módszertanunk nincs erre felkészülve. De gyakorlatilag ott tart az iskoláztatás, és sajnos a pedagógus képzés is, hogy nem is tudnak erre, például úgy jönnek ki a mostani pedagógus generációk is, nem tudnak arról, hogy mai gyerekek másként szerzik az információt, nyomatják velük úgymond a literális gondolkodást, amit csak úgy simán nem fog tudni megcsinálni. Tehát szüksége van egy audiovizuális ismeretre, egy jó agyféltekés bemenetre, ahhoz, hogy meg tudja csinálni azt a fajta bal agyféltekés gondolkodást, amit az iskolájában lesz. Tehát nem jó a módszerünk, ez a lényeg, ezért nem tudom a gyerekeim teljesíteni.
Nézzük akkor tovább, hogy milyenek is ezek a gyerekek.
Hát ugye állandóan a tücsükön rúgnak, ezt abszolút látjuk, csak a kütyük, csak a kütyük, a másik. És ugye ezt is vizsgálta a pszichológia, nagyon sok, a relatív és nagyon sokáig már egy másfél évtizedes kultúrában van szó. Nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy ez egy tárgyfüggőség, hogy magához az eszközhöz, az eszközbe függőt állja. És a mostani kutatások bebizonyították, hogy nem a tárgy az, ami a fontos, hanem a közösség. Hogy folyamatosan közösségben legyen a kortársaival. Ugyanis iszonyatosan gyors az információ átadás, és hogyha ő nincs, nem tudom, negyed óránként, 10 percenként, fél óránként fönt az interneten, akkor olyan sok mindenről lemarad, nem tud bekapcsolni a kommunikációt. Tehát nem tárgyfüggésről van, hanem közösségfüggésről. kérdésről, és ha belegondolom az életkori sajátosság, hogy a kamaszkorban minden teóra van szüve kortársakot a reformusra. És azt mondja a pszichológia, hogy kibővült az identitásodok, hogy ki vagyok én, ezt jelenti az identitásodok, és a gyerekek a digitális eszközöket bevonták az úgynevezett identitás burokba, a digitális eszközöket saját testük részeként élik meg. Erre egy jó szociológiai felmérés, az az ezer formában csinálták Amerikában, középiskolásokkal, nagy mintázatokkal, sok ezer középiskolásokkal. El kell képzelni egy szituációt. Szitás egységben kirándultunk, mondjuk egy cserkész csapatban. Ott van cserkészvezető, aki ismeri a szitás egységet, van térképe, van tájolója, megküzd a grizzly medvével, tud tüzelőt, mindent, szuper stílus. Azon kívül van még 20-30 veled egykorú gyerek, meg ott volt. Kérdés, mikor esel pánik? Ha eltűnik a cserkészvezető. Ha eltűnnek a többiek. Ha minden megvan, de nincs tére. Igen, gyerekeink vállalják a grizzly medvét, vállalják a fagyhalát, minden, csak legyen tére. Mert akkor érzi magát biztonság. Az égenerációs fiamon beszélgettünk arról, hogy ők már teljesen a városi kultúrában nem tetszett, de ugye mi még például megtanultunk ilyen praktikus dolgokat, mint kapálni. Vagy tudjuk, hogy a tyúknak kukoricát kell adni. Tehát, hogy vannak ilyen emlékei. És kérdeztük Csanától, hogy figyelj, mit csinálnál, hogyha most így hirtelen eltűnne minden, meg mindenki, és neked kellene ezeket az alapvető gépfeltételeket. Ha megnézném az internetet. Na, szíved, nincs állat, nincs internet, mit csinálnál? Hát átmennek internethez, és megkérdezni. Tehát ugyanúgy úgy gondol, tehát hálózatban gondolkozik. Tehát neki nem az az első, mert nekem az lenne, hogy elmennék a közvárhoz. De nem, ő hálózatban gondolkozik, akkor oda mennék Ilinke nénihez, és megkérdezném tőle. Tehát ő számukra a kapcsolatok, a hálózat az, ami a legfontosabb. És Ilinke néni meg tudja. Így van. Milyen az én képük ezeknek a gyerekeknek? Amíg évszázadokon keresztül, ezeken keresztül, a kamasz gyerek énképét, a lassan felnőtté váló gyerek énképét a kamasz közösség határozta meg, ma már a virtuális közösség határozta meg. Tehát számára nem az a fontos, hogy az osztályban mit szólnak hozzá, hanem az, hogy az a virtuális csoport, az a virtuális közösség, amelyben él, úgymond, az milyen véleményt alakít ki róla. És ez egy nagyon, nagyon komoly probléma, és éppen ami az internetes zaklatással kapcsolatban van. Amíg egy osztályközösségben tanár vagy a szülők összevetik azt, hogy a gyerekek ti közösségben bántanak, az se könnyű kezelni pedagógusként vagy szülőként. De az internet világában gyakorlatilag az, hogy nagyon-nagyon ritkán hall információt arról, hogy valaki bántanak, hogy valaki közösségben. És azt sem tudja a szülő ellenőrizni, hogy kik azok, akikkel barátkoznak a gyerekei. Tehát amíg az én gyerekkoromban anyám lenézett az eltér, hogy jaj, játszott el a Pisti Józsi, ó, ott van Norbinás, neked a szülő gyerekek. Tehát látták, hogy kik vannak ott, hogy kik azok, akikkel haverkodok, és mit kell helyre rakni. Addig az interneten a szülőnek fogalma nincs arra az esetek többségében, hogy kivel barátkozik a gyereke. Most nem ilyen típus hozzáadás, de az internet biztonság, a gyerekeink internet biztonságának az alapja az, hogy a szülővel legyen egy nagyon erős bizalmi viszony. Mert amit látunk a legelső ilyen az Amanda Tormán és a Star Wars kívül, életet menthet az, hogyha a gyerek szól. Ha van olyan bizalmi viszony a szülő, egy nagyszülő, vagy pedagógus, és a gyerek szól, hogy most baj van, bántanak. Mert a virtuális világban, ezt szoktam mondani, a pszichológia, virtuális világban nincs menetés az zaklatók elé. Tehát nincs olyan menetés. de most nem menjünk bele, hogy milyen technikai és egyéb lehetőségek van. És ha valaki zaklatni akar, meg fogja találni. Egyetlen egy lehetőség van, hogy a gyereknek mondjuk hátról szántunk, hogy legyen a szülő, és olyan lelki biztonságos, olyan lelki bástyát tudjanak adni, hogy a gyerek túl tudja élni ezt a dolgot. Hogy úgymond megerősödve tudja élni a zaklatásos dolgot. És erről most azért beszélek nagyon, egy kicsit többet, mert több száz gyereknek tartottuk az egyik kolléganőmmel tréningeket az interneten zaklatás témakörében, ilyen prevenciós tréningeket. És nem volt olyan osztály, 4x4 órát voltunk a gyerekek között, ez nagyon kevés egy ilyen esetben. 4x4 órát voltunk között, de nem volt olyan osztály, hogy a negyedik nap végére egy vagy két gyerek ne jön meg a hozzánk és elmondja, hogy ők is érdekelik a gyerekek. Minden osztályban jelen van. Minden osztályban jelen van, és nagyon veszélyeztetettek a mi gyerekeknek is. Mi unokáink is.
Tehát az én kép alapja a virtuális közösség visszajelzése. Olyan akarok lenni, amilyen jónak, szépnek, okosnak, vagy menőnek tart a virtuális közösség. És akkor nézzük meg, ez a 2013-as, a Médiatanács 2013-as országos felmérése. Úgy vizsgálták, hogy okostelefon, tehát mozgatható mobil eszközök, vagy asztali eszközök. És hát azt kell látnunk itt csak egy hirtelen ábra, hogy 14-19 évesek számára a közösségi oldalak napi látogatottsága gyakorlatilag 70-80% között van, tehát nagyon nagy arányban látogatják a közösségi oldalakat, nagyon erősen meghatározza a világképüket, az, amit az interneten keresztül a többiektől hallanak. És hát ugye számunkra ez, hogy virtuális közösség, ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy hogy lehet közösségre kerülni az interneten keresztül. Mit is jelent ez az egész? Ugye a virtuális közösségek úgy alakulnak, hogy azonos érdeklődésük körül emberek összejönnek valamilyen csoportba, és különböző dolgokat csinálnak együtt az interneten, a beszélgetéstől kezdve a különböző aktivitás sokon keresztül. És Manuel Castells, aki vizsgálta a hálózatos világot, azt mondja, hogy az a probléma, hogy túl nagy elvárásokkal vagyunk a virtuális közösségek iránt. Mert ugye azt mondjuk, hát a virtuális közösségek azok nem is igazi közösségek, mert az interneten keresztül nem lehet igazi közösséget alkotni, mert az, hogy bejelölt a Facebookon, hát akkor az mi az semmi. Ő megcsinálta azt, hogy a virtuális közösségek felhasználóinak a kapcsolatrendszerét, a virtuális és a valós világban való kapcsolatrendszerét egymással vetítette. És az a furcsa, hogy megegyezik. Természetesen itt nem a személyekre van szó, hanem arra a struktúrára, amiben élünk. Tehát ugye most az én saját Facebook profilomról beszélek. A Facebook profilomon belül 2-3 ember van, akivel mindent megosztok, aki ilyen nagyon közeli, akitől tényleg úgymond segítséget is várhatok. Aztán van egy 6-8 fős kör, akik már jobban tudnak a dolgaimból, de nem biztos, hogy mindent megosztok. Aztán mondjuk van 15 ember, aki nagy vonalakban tudja, és mit dolgozom, merre vagyok ezért, és aztán egy szélesedik a kör egészen addig, hogy van több száz ember, hello, szia, hogy vagy, jó? Ahogy de jó vagyok. Tehát egészen ideig szélesedik. És ugyanezt hozza mind a valós világban a kapcsolati három, mind az internet. Tehát valójában az internet semmi más nem mutat, nem gonosz és a sátántól való az, ami a közösségi oldalon van. Azt mutatja, hogy mennyire elvagyunk magányosak. Mennyire nincs ember. Mert ugyanúgy csak egy-két ember van a valós világban is, és a Facebookon is, akire számít. És mi az, ami pozitív a közösségi oldalon van,
Pászter ezt az ezres fordulón állította fel ezt az algoritmust, és ma már bebizonyítottam, hogy így működik. Én egy közösségi oldalt, egy csoportot vizsgáltam, hogy voltam jelen így az elejétől. Ez az a Tolkien, magyar Tolkien társaság, ez a Gyűrűk Ura köré szerveződő társaság. Ezredfordulón indították kamasz gyereket, és tényleg csak virtuális közösségként működött. Mindenféle csoport volt, a hobbitok, meg volt a korkok, meg volt a tündék, és mindenki saját érdeklődési körének megfelelő dolgokról beszélgetett, illetve csináltak dolgokat. És egy idő után, ahogyan ezt Kastelsz mondja, hogy egy virtuális csoport megfelelően hosszú ideig van együtt, akkor megérik az igény arra, hogy kimenjenek offline közösségbe. És valóban ez történt, először a Tolkien társaságból a kószák találkoztak valós térben, ugyanis ők ilyen csavargó csapat, és hát túrázni Pilisben mondjuk nehéz virtuálisan. Tehát hogy ők így elkezdtek túrákat szervezni, meg távolokat szervezni. Aztán a lányomék egy olyan, hogy az irodalmán nyelvű vonalon voltak jelen, ők egy drámát, ugye Tolkiennek nagyon sok olyan írása van, amit nem fejezett be, egy Tolkien drámát fejeztek be a saját és adjuk szerint, és aztán megfogalmazódott bennük, hogy jó lenne ezt elő is adni. És létrehoztak egy színjátszókört. A nyelvészek a tünde nyelvet elemezték, és elvitték olyan szint, hogy az ELTE-n valamelyik tünde nyelvet, most már nem mondtam neked, tünde nyelvet fel lehet venni, mint kurzust, és lehet a Rigó utcán állami nyelvvizsgát szerezni tündéből. Ezek a fiatalok érték el. És ez már ugye több mint 10-15 éve tart ez a dolog. Elindultak a táborok, találkozók, stb. Nagyon komoly baráti közösségek jöttek össze. Nekem is van olyan tolkienes barátom, akitől gyakorlatilag bármit kérhetek, biztos, hogy mindenki segíteni fog. És ugye személyes kapcsolatok, szerelmek születtek, a szerelmek gyerekek születtek, tehát most már gyakorlatilag, mint egy ilyen kis falu közösség, úgy működik ez a Tolkien csapat, ami egykor egy virtuális közösség volt. Tehát ezt mondja Kastelsz, hogy ez a pozitív kimenetel, hogy amíg valóban nagyon elmagányosodottak vagyunk a világban, és a virtuális világban is, de ezek a virtuális közösségek lehetőséget adhatnak arra, hogy még nem találjuk személyesen az utat, virtuálisan megtalálhatjuk, és egy valós közösséget alkothatunk. Nyilván ez a legpozitívabb kimenetele a dolognak. Mi jellemzőbb a digitális nemzedéket? Az úgynevezett trendelés. Ezt szintén nagyon sokáig úgy határozták meg, hogy márkafüggőség. Amikor a gyerek üvölt, hogy nem tudom milyen menni a márka, én csak Adidas-t akarok hordani, én csak Nike-t akarok hordani. És tényleg azt gondoltuk, hogy az adott márkára van ráfüggő a gyerek. Na most ennél sokkal sokkal a helyzet, és nem a gyerekkelnek róla. A fogyasztói kultúrában megváltozott az értéken. A szociológia azt mondja, hogy kialakult az úgynevezett fogyasztói vallás. A fogyasztói kultúra ugyanolyan elemeket hordoz, mint a vallások. Akkor játszunk egy kicsit. Mi lehet a fogyasztói vallás templom? Pláza. Ugye? Pláza. Mi lehet a szentirat? Mi lehetnek a szentiratok? A traktátusok? Reklámújságok. Így van. Ez egy kicsit nehezebb. Kik lehetnek a papjai az ideológia képviselői? Menedzsek. Média reklám. De a reklám az, ami az ideológiát nyomja a fejünkbe. Mert miről szól? Hát arról, hogy megveszed ezt a tárgyat, akkor onnantól mit ígér? Boldogságot? Örök életet? Ifjúságot? Ugye? Ugyanazt, amit a különböző vallások, ugyanazokat az értékeket úgymond nyomatja a fejünkbe a média, ami a vallásoknak az alapértéke. Kik lehetnek a szentek?
Celebek, pontosan. A celebek. Ők a tökéletes fogyasztók. Hát mindig szépek, tökéletesek, legújabb módon. Igaz? Pontosan olyan elem, és ami még nagyon fontos, például a plázák, mert ez egy érdekes dolog, hogyha megfigyeljük, a plázák közepén általában mindig van egy ilyen oltárszerű tér, tehát ami úgymond az áldozat oltára. És nagyon sokszor az élővíz is jelen van a plázában. Tehát, hogy van ez a fogyasztói...
Zene.
Így van. És ami nagyon fontos, hogy egy olyan magas, szintén fölfele emelé tekintetni, és egy olyan minőséget próbál számodra átadni, hogy ez a te otthonod, ez a te örök életed, te innen ne akarják kimenni, itt mindent megtalálsz, mindent, amire csak szükséged van. Neked nincsen vágyod semmi, csak amit itt megtalálsz. És pontosan erről szól a fogyasztói kultúra, hogy az ember értéke megváltozott. Az ember értéke nem az, hogy milyen áldozatot hoz a hazájáért, a családjáért, mennyit tanul, és sorolhatnám, amik eddig ugye az értékeket elhetették, hanem mi az érték? Mennyit fogyasztasz? Mennyit költesz el a plázában? Annál értékesebb vagy, minél többet fogyasztasz? És gyerekeink ebben a kultúrában nőnek fel, mi sem tudjuk magunkat kivonni ebből a kultúrából, de most a divat mindenkorban a társadalmi hierarchiát jelölte. Ránéztem valakire, mondjuk a római korban, vörös túrát viselt, vagy vörös színvonalat túrát, akkor tudtam, hogy az arisztokrácia közé tartozik. Hát a divat az mindig megmutatja, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozott. Most nálunk gyakorlatilag nincsenek ilyen jelek. Mik a jelek mégis? A márkák. Én nem értek hozzá, de mondjuk, hogyha valaki Zara van, a másikon meg egy H&M, akkor ezt be tudjuk azonnal kategorizálni. Nem, de akkor be tudjuk
kategorizálni. A lányom igen.
Na, de enyémek is. Igen, tehát.
De a H&M-ben is kapható Zara.
Jó, bocsánat, na ennyire nem tudom, bocsánat. Tehát, hogy tényleg nem tudom, de szerintem értik, hogy miről beszélek. Tehát, hogy az, hogy rajta van ez a címke, az azt jelenti, hogy én ahhoz a társadalmi osztályhoz tartozom, amelyik meg tudja vásárolni ezt a bizonyos címet. És a gyerekek számára, és a gyerekek világa, néha kegyetlenek, mint amilyen. A gyerekek számára az, hogy milyen cipőt, zoknit, pulóvert vesz, az azt jelenti, hogy tartozhat-e abba a csoportba, avagy nem tartozhat. Nem végig az egyik kedves barátnőmnél voltam. Keresztény orvos családról beszélünk. Apa baptista prédikátor, anya orvos, misszióban voltak 10 éven keresztül. Tehát egy ilyen család. Beszélünk, most van azok a gyerekeim, és 13 éves kisnál tényleg így totálisan kiborulva üvöltött, hisztériázott, meg nem mondom, milyen bánkeri telefon, miatt. Ami mondjuk 130 telefon. És próbált az anya meg az apja magyarázni, hogy drága gyerekem, itt van ez a 60 ezer forintos telefon, ez nem, hogy az, ez még többet tud, mint a másik. És a gyereknek nem azt számított, hogy mit tud a telefon, hanem, hogy milyen márka. Mert az összes barátnőjének olyan van, és ha ő egy másik, akkor már kívül lesz rekesztve, akkor már nem fog annyit élni. És ezzel még elszörnyedhetünk a gyerekeit, nekünk kívül. Mert ha belegondolunk, a mai világban ki az, aki a leprás, ki az, aki a kirekesztő, ki az, aki szeretünk ülni, hanem távolítani. A hajléktalan, a munkanélküli, aki nem tud elég jó fogyasztó lenni. Ez olyan szinten működik, hogy ma már vannak úgymond konzumációs lelki betegségek, fogyasztói lelki betegségek, amikor
azért betegszem meg lelkileg, leszek depressziós, vagy ilyen pszichoszomatikus tüneteket, a testi, lelki eredetű testi tüneteket produkálok, mert nem tudok elég jól fogyasztani. És ami abszurd, hogy ezt nem a felső 10 000 kerületből kiszálló bőrgői produkálják legtöbb esetben, hanem az alsó keresetű osztályok tartozók. Szerintem mindannyian legalábbis hallottuk erről, a jelenségről, a szegény család, megkapja a fizetést, vagy a segélyt, és elmennek a plázába, és vesznek tök hülyeséget. És egy-két nap alatt elkövetik azt, ami talán beosztással valamilyen módon elég lenne. Mit gondolnak, miért csinálják ezt? Hovatart. Arra az egy napra, vagy arra a kettőre, én is olyan akarok lenni. Iszonyat. Gyakorlatilag ez az úgynevezett fogyasztói vallás mivé teszi az ember, mivé tesz bennünket is. Mert ezzel mi se tudjuk ki. Nagyon nehezen tudjuk magunkat kivonni.
Tehát a gyerekeinknél is ez a bizonyos trendelés, ez nem az, hogy gonoszok és meghúzítja benne 30 000 forintos cipőt.
Nem. Ez a fajta társadalmi nyomás van rajta már 5-es, 6-os, 8-os gyereken is.
Az evangélium is 50% kedvezmény, az a jó hír neki, nem?
Igen.
Fogyasztói társadalmi mókus kerekei, erről nem tudunk részletesen beszélni, de olyan mókuskerekek vannak beépítve a társadalomba, amiből gyakorlatilag nem tud az ember kimenekülni, olyan gazdasági csapdák, amik alól nagyon nehezen tudjuk kivonni magunkat. És ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni a családunknak az alapvető feltételeit, gyakorlatilag a családtól, a gyerekeinktől kell elvennünk az időt, hogy a létfenntartásuk meglegyen. És éppen ezért tárgyakkal próbáljuk őket kárpótolni, és nem elfelejtettük azt, hogy a legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk, az az idő, saját magunknak. Most ezért ezzel a rendértékesebb kincsen. Saját magunkat, az időnket adjuk a gyerekeinknek. Ugyanis felnőtt egy olyan generáció, és ezt már a Z generációnál is ki lehet mutatni, de az alfa generációnál valószínűleg még inkább, amelyiknek hiányoznak azok az alapvető élmények, amik az egészséges személyiségfejlődéshez szükségesek. Nincsenek ennyit a családban. Zahár Gábor, aki toxikológus, addikciókkal, függőségekkel foglalkozik, ő csinált egy felmérést, és azt mondja, hogy a magyar, általában magyar családokban napi 7-es percet beszélnek róla. 7 percet. És ehhez hozzáveszem az OLAF felmérését, Oktatási Minisztérium felmérését, amely szerint a magyar családok 81%-ában soha, ismétlem, soha nem beszélnek lelki, tehát pszichés, és etikai kérdések. Tehát gyakorlatilag a gyerekeink úgy nőnek fel, hogy nem ismerik se a saját szüleiket, se saját magukat. Egy ilyen kommunikációs rákóban nőnek fel. Megkapják, sokszor nagyon jó színvonalon megkapnák a fogyasztási cikket. De gyakorlatilag a család, ami évezredeken keresztül tanítja, család, a társadalom legkisebb sejtje, alapsejtje. Ez a család gyakorlatilag most már nem létezik. És most nem ebbe akarok belemenni, hogy férfi-nő vagy férfi-férfi-nő, nő, csak nem. Apa, anya, gyerek, most tekintsük egy családot. Gyakorlatilag az ilyen alapvető családokban sem működik az a kohézió, az az összetartás, ami egy családban működnie kell. És most tényleg, hogy tisztelt a kérdésre nekem most megint, egy, tehát ugye általánosságban beszélünk, nyilván vannak olyan családban. De amikor tényleg által 7 percet beszélnek a gyerekkel, egyszerűen nincs
lehetőség arra, hogy megteremtsék a szakralitásnak rendjében, hogy átadjuk az értékeket. Átadjuk azt, hogy mi mivel hiszünk, mitől vagyunk ember. Mi az, amit jónak, mi az, amit rossznak tartunk. Honnan kapja a gyerek az értékeket? Ami nem a vitára. Számítógép, média, és egymás világosítják fel. Így van. És hát olyan dolgokban is, amiről azt gondolnám, hogy gyerekeink, hogyan foglalkozottak. Erről egy sztori. Ezt az egyik továbbképzésen esetleg a kevelődés. Volt egy iskola, jól működő iskola, minden tavasszal erre iskolába vittük a gyerekeket, és ez nagyon-nagyon közkedvelt volt az erre iskola, versenyek a gyerekek azért, hogy belősen az erre iskolába. És elérkezett egy év, amikor a lányok közül senki nem jelent az erre iskolába. És itt teljes döbbenettel néztem mindent, hogy de hát miért? Miért nem kezdett kísérni? És eltelt néhány hét, mire az egyik kislány elmondta mondani az anyukájának, az előző évben az egyik negyedikes vagy ötödikes kislány az erdélyi iskolában jött meg az első menstruációt. És elterjedt a gyerekek között, hogy aki elmegy az erdélyi iskolában, az menstruál. Na most ez egy vicces gyerekszázszói, de ha mögé nézünk a történetnek. Van egy iskolányi gyerek, kislány, és egy év alatt, egy év eltelt, egy év alatt nem volt annyi bizalom, kommunikációs helyzet, stb. Se szülővel, se pedagógussal, hogy legalább egy gyerek meg tudja beszélni azt, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy ilyen szinten tragikus a helyzet, hogy milyen alapvetéseket így beszélünk. Amiről azt gondolnánk, hogy a szexualitás, hát arról minden hogy csodálom. Hamarabb eljön a pornófilmhez, mint hogy valami felvilágosítás. Nem.
Egy jó 10 perc.
10 perc. Jó, akkor...
Hogy egy-két kérdésre is legyen.
Jó, még ez nagyon fontos, és akkor most elmondtam a sajátosságokat. Jó, idáig jutottam. Ez egy nagyon fontos, amit szerintem szülőként és pedagógusként is nagyon sokan. Ez a bizonyos félnőttség, mint a digitális világ gyermekeinek sajátossága, rettentesen okosak, borzasztó logikusan gondolkoznak, olyan dolgokat át, ugye szimultán gondolkodásnak, olyan dolgokat észrevesznek és átlátnak, akár a családi életen belül is, amire nekünk ötletünk nem volt. Hihetetlenül jól használják az információkat, nagyon jól tudják használni nyilván a digitális eszközöket. Intellektuálisan nagyon érettek, emellett van az, hogy etikailag viszont teljesen éretlenek, tehát az erkölcsi normákat nem tudják betartani. Irgalmatlanul sok ismeretük van, és ami nagyon fontos, hogy a kamaszos tünetek jóval a kamaszkor előtt jelentkeznek. Ezt megint csak azt mondom, hogy sokáig így állt, a pszichológia is nem értette, hogy a harmadik, negyedikes gyerekek úgy szólnak vissza, meg úgy beszélnek, meg olyan viselkedési modelleket mondanak, amit régen már csak a kamaszok engedhetnek maguknak. Sőt, mostanra az mondják, amit most már első, másodikban is jelenek ezek a tünet. És miért élnek ezek a gyerekek? Vizsgáltuk ezt a tünetet, mert ugye a kamasznak, bocsánat, a kifejezésre azt mondtam, hogy a kamasznak az a dolga, hogy hülye legyen, bocsánat. Mert ugye hormonálisan is buzognak fölfele, de a neurológia most bizonyította be, hogy kamaszkor, ez nagyon folyamatosan fejlődik, és kamaszkorban egy nagyon intenzív fejlődési folyamaton megyünk keresztül, és a kamaszkorban épülnek ki azok a neurológiai gátak, tehát azok az egyik gátak, amik felnőtt korban stopptáblát fel fogják villantani. Tehát kamaszkorban meg kell csinálni egy csomó hülyeséget, túl kell menni a határon, hogy felnőtt korban
amikor oda jutok, a stoptárba felvillani. Tehát ez egy ilyen tanulási folyamat, mint amikor az egyéves gyerek rá akar menni a lépcsőn, és ötször legurul, de a hatodikra le tud menni. Tehát a kamasznak ez a dolga, bocsánat, hülye legyen. De hát az alsó tagozatos nevezóborás gyereknek nem. Tehát nincsenek olyan fiziológiás, hormonális, meg agyi késztetései, hogy így viselkedjen. És a kutatók ezt a bizonyos félnőtséget határozták meg ennek a viselkedésnek a alapjaként. Ez egy nagyon szép magyarító fogalom. Félnőtt, ugye félig felnőtt, és fél félelemben. Mert mi is ez a jelenség? Konrád Lorenz alfai mámjeletéhez szokták hasonlítani, ugye Lorenz etológus volt, állatokat vizsgált, és azt vette észre, hogy a farkas farkában van egy alfa hímelet, egy alfa pár, akik vezetik a farkát, illetve akkor biztonságot adják a farkának. Most, ha az alfa hím meggyömül, akkor a többi hím elkezdi provokálni. Tényleg meg tudod védeni a csapatot? Tényleg elég erős vagy? Tényleg össze tudsz minket tartani? Tényleg vissza tudunk menni? És hogyha az alfa hím ezeket a provokációkat nem tudja kijelni, akkor egy új hímet választanak, aki vezeti a csapatot. És az a probléma, hogy a mai szülők, szülőgenerációs szülők próbálnak, nem hajlandók felvállalni a családban a vezető szerepet. Nem akarnak felelős szülők lenni, hanem ilyen haverok, barátok. Tehát nem akarnak a gyerekeknek határokat szabni, nem akarnak értékrendet mutatni, hogy tipikusan találkozunk vele. Hát nem iratom be hittamra, majd felnőttként elgyöngyi. Mit? Tehát, hogy nem akarják behatárolni a gyerekeiket, és éppen ezért gyerek totálisan elbizonytalanul. És elkezdi provokálni a szülőt ezekkel a kamaszos viselkedési magákkal, elkezdi provokálni a szülőt, hogy tényleg te vagy a főnök? Tényleg biztonságban érezhetem magam mellette? Tényleg tudsz rólam gondoskodni, nem csak anyagi, hanem lelki értelemben is? Képes vagy azt mondani, hogy itt a határ és ne próbál? És mit gondolnak, hogy ha a szülő nem képes ezekre a provokációkra úgy reagálni, hogy a biztonságban érezzen, mert mi fog történni? A gyerek lesz a főnök, így van. És nagyon-nagyon sok családban ezeket a tüneteket tapasztaljuk, úgyhogy igen. Ezt még elmondom, és aztán végzünk. Tehát, hogy a gyerekeik számára az internet az egy valós tér. Napi 4-6 órát interneteznek. Több időt töltenek az interneten. Ja, és ebben nincs benne a filmnézés. Tehát ez csak, amit a kütyükkel töltenek. Tehát számukra a virtualitás az egy olyan valós tér, amiben ők nagyon jól érzik magukat, nagyon otthon érzik magukat. Gyakorlatilag a szülők, a digitális bevándorló szülők magukra hagyják a mai gyerekeket az interneten, egyedül gondolkodnak az interneten, és nem vagyunk képesek partnerelni a gyerekeinknek. Mert azt kell látni, hogy a digitális világ gyermekei számára azok a fajta korlátozások nagyon nehezen működnek, mint amiket eddig megszoktunk a pedagógiában. Pontosan azért, mert jobb felhasználom, mint én. Tehát bárhol bármikor úgymond átvág, bárhol bármikor képes arra, hogy fölülírja azért akármilyen programozásomat. Egyetlen egy dolog az, amivel a gyerekeink számára biztonságot tudom mondani, az, hogyha folyamatosan kommunikációban vagyunk velük, és folyamatosan jelen vagyunk a virtuális életükben. Ezt szoktam mondani a szülőnek, hogy ha kíváncsi vagy arra, hogy a gyereket mit csinál az iskola, mit csinál a hittan, mit csinál a szoci, mit csinál a soha, akkor miért nem vagy kíváncsi arra, mit csinál a gyereket az interneten, amikor napi 4-6 órát van fönn. Tehát gondolkodjatok el, hányszor kérdeztük meg a gyerekektől azt, hogy mit csináltál az interneten, és nem jutott.
Mit csináltad mozit?
Nem érdekel, mit hoztam? Mi az, amit mozit? Milyen impulzus a kérdés? Mi az, amit megnéztem? Mi az, amit kikkel beszélgettél? Az legelső, amivel úgy meg tudjuk szólítani a gyerekeinket, az, hogy mit hoztak fogunk, hogy érdeklődjél. Elfogadjuk azt, hogy ez egy olyan tér, ami a gyereknek számára nem lesz. Úgy nem kell, hogy ez a gyerek nem csak, hogy valós tere, hanem minden ez egy intim tere. Tehát például egy felhasználói profil. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, amikor én Thomas voltam, a Békéscsabán éltem, a szerelmi kaposvára, nyilván leveleztünk, és az anyám csak egyetlen egyszer felbontott egy maga leveleimet. Én az életben sosem tudom. Úgy ezt át tudom érezni. Most a szülőként egyetlen egyszer úgy lépünk be a gyerekek miért jókjába, Facebook profiljába is sorolhatom, hogy ő nem tud róla, ugyanezt a bizalmat teszik. Tehát, hogy ez a bizalom, amit rettenetesen érzékel, de hogyha nem tudjuk ezt az internetes bizalmat a gyerekünkkel kiépíteni, akkor nem tudjuk őket megoldani azokkal a veszélyektől, amik jelen vannak.